11. fejezet. Alidércek. Ez események után egy hét múlva James Starr barátai nagy nyugtalanságba estek. A mérnök eltűnt anélkül, hogy eltűnésének bármi okára találhattak volna. Annyit megtudtak cselédjétől, hogy a Granton Pierre-en hajóra szállott, arra is rájöttek, hogy a Prince de Galli kapitánya útján a Stirlingben kiszállt, hanem azon túl James Starrnak minden nyoma elveszett. Simon Ford levele a titokban tartást ajánlotta, és ő, csak ugyan senkinek sem szólt az Aberfoly bányákhoz való utazásról. Edinburghben semmi másról nem beszéltek annyit, mint a mérnöknek, e megmagyarázhatatlan eltűnéséről. Sir Ralph Stone, a Royal Institution elnöke közölte barátaival James Starrnak azt a levelét, amelyben tudatta vele, hogy a társaságnak legközelebbi ülésén részt nem vehet. Két-három ilyesfajta levél másoktól is került elő, de mindezek csakat bizonyították, ami egyébként is ismeretes volt, hogy tudnélik James Starr eltávozott Edinburghból, de hogy hová arra nézve semmi fölvilágosítást nem adtak. Egy ilyen embernek minden szokásával ellenkező távolléte már elejétől fogva feltűnő volt, és mentül tovább tartott, annál nagyobb nyugtalanságot okozott. Hogy a mérnök az Aberfoly telepeket látogatná meg, még gondolatra se jutott egyik barátja eszében sem. Mindenki tudta felőle, hogy mennyire nem akarja látni se egykori munkásságának színhelyét. Soha lábát se tette feléje, attól a pillanattól kezdve, amikor az utolsó kosár szén is napvilágra került. Mivel azonban a gőzösről mégis Stirling állomásnál szállott le, hát ez oldalról is kutatni kezdtek utána. Minden kutatás haszontalan volt. Senki sem emlékezett rá, hogy a mérnököt a vidéken látta volna. Egyedül Jack Ryan adhatott volna felvilágosítást, aki Harry kíséretében találkozott vele a Yarrow-akna egyik lépcsőfokán, de tudva levőleg az a jókedvű fiú, a Merrose Major munkatársa volt, 40 mérföldnyire délnyugatnak. Renfrew megyében is sejtelme sem volt arról a nyugtalanságról, mit James Starr eltűnése keltett. Jack Ryan tehát egy héttel a cottage meglátogatása után is folytatta volna az ő szép énekeit, az Irving Clan estén, ha ugyan őt magát is valami nyugtalanság el nem fogja a következőknél fogva. James Starr nem csak a fővárosban, hanem egész Skócia országban sokkal tekintélyesebb és nagyra becsült férfiú volt, hogy sem valami őt illető eset észrevétlen maradhatott volna. A főváros Lord Majorja, a városi tanács, a hivatalnokok és tanácsosok, köztük sokan a mérnöknek jó barátjai, most már tüzetesebb kutatáshoz fogtak. Ügynököket menesztettek szanaszét a vidékre, de így sem értek el semmit sem. Nem maradt más hátra, mint James Starrra vonatkozó hirdetéseket iktatni Anglia legkiválóbb újságjaiba, amelyekben a mérnök ismertető jelein kívül közölték a napot is, amelyen Edinburghot elhagyta. Azután várni és várni. Minden nap nagy izgalmat keltett. Az angol tudós világ nem is volt már távol attól a gondolattól, hogy egyik legjelesebb tagja végleg eltűnt. Ugyanakkor, amidőn James Starr személye így nagy nyugtalanságot keltett, ugyanakkor Harry személyisége sem volt kisebb érdeklődés tárgya. Csak hogy a nyilvánosság, a nagy közönség helyett az öreg bányamester fia csupán Jack Ryan pajtásának jókedvét zavarta. Emlékezhetünk még, hogy amikor a Yarrow-aknában találkoztak, Jack Ryan Harryt az egy hét múlva következő Irwin Clanny búcsúra hívta meg. Harry a meghívást elfogadta és határozottan megígérte, hogy az ünnepélyen részt fog venni. Jack Ryan jól tudta, hogy ha barátja szavát adja, akkor azt meg is tartja. Az Irwini búcsú meg azóta is volt már. Volt ének, tánc, százféle mulatozás. Nem is hiányzott abból semmi, ha csak Harry Ford nem. Csak Ryan szinte haragudott már rája, mert jópajtásának elmaradása jókedvét is egészen megrontotta. Először történt meg vele, hogy miatta belesült egyik énekének közepébe, és vajmi gyenge volt a siker, holott máskor és rendesen a legnagyobb elismerést aratta. Azt is meg kell itt jegyeznünk, hogy Jack Ryan szeme elé soha se kerültek azok az újságok, amelyek James Starr eltűnését hirdették. A jó fiú csak is Harry elmaradásán évődött, mert jól tudta, hogy igen-igen fontos dolognak kellett annak lennie, ami Harry szótartását megakadályozta. Csak Ryan el is határozta, hogy az évini búcsú után mindjárt másnap. A glasgowi vasúton lerándul a Dochart bányába, és bizonyára meg is teszi. A útját nem állja egy olyan véletlen, amely csak nem életébe került. Történt pedig vele december 12-ének éjjelén a következő. Igazán olyan dolog, amely ugyancsak föllóvalta a babonás hitűeket, akik pedig szép számmal voltak a Melrose-i majorban. Irvine valami 7000 lakosú tengerparti városka. A Clyde-öböl bejáratánál fekszik. A hirtelen behajló skótpartok egyikén. Kikötője jól védve a gyakori szelek ellen, és hatalmas tűz világítja meg olyasfajta világítótoronyról, melyben ügyesen hajós nem csalódhat. Ritka is a partokon a hajótörés, és a kisebb-nagyobb helyi hajók még sötét éjszakákon is minden baj nélkül közlekedhetnek. Akár a Clyde-öbölből Glasgow-ba, akár pedig az Irvine-öbölbe. Ha valamely helységnek történeti múltja van, bármi szerény legyen is az. Ha várát egykoriban Stuart Robert lakta, úgy vannak romjai is. A romokban pedig kísértetek járnak Skóciában mindenütt, legalábbis, így hiszik ezt általában, úgy a felföldiek, mint az alföldi lakosok. E partvidéknek legrégibb és egyúttal leghírhettebb romja volt az említett Stuart-féle várnak romja, köznéven Dundonald kastély. Történetünk idejében ez a Dundonald kastély már régóta romokba hevert, falai közt a környék minden csavargó rossz szelleme ütötte fel tanyáját. Senki sem ment meglátogatni a tenger fölött magasan kiemelkedő sziklafalakat, habár azok a városkától csak 2 mérföldnyire voltak. S ha netán valamely idegennek jutott eszébe ilyesmi, hát az kereshette maga az utat, mert Irvine lakosai a világ minden kincsőért se vezették volna oda. Rettegést pedig leginkább a várnak bizonyos lidércei okozták, kiknek dolgairól nem egy történet forgott közkézen. A babonásabb emberek bizonygatták, hogy látták, a saját 2 szemükkel látták a képzeletbeli teremtményeket. Természetesen Jack Ryan is az emberek közé tartozott. Való igazság az, hogy időről időre hosszú lángok tűntek fel, hol az egyik félig leomlott fal oldalán, hol pedig annak a toronynak csúcsán, amely az egész dándonáli romok fölött uralkodott. De volt-e emberi alakjuk a lángoknak, mint ahogy bizonygatták? Megérdemelték a Lidérc nevet, ahogy a skótpartok lakosai azokat elnevezték. Mindez nyilván csak hiszékeny agyvelők képzelete volt, és valamicske tudomány könnyen megmagyarázhatta volna a természetes tüneményt. Akármint volt, azoknak a lidérceknek nagy tekintélyük volt, és híre járt, hogy némelykor kivált sötét, viharos éjszakákon szilajéneket, boszorkánytáncot rögtönöztek a romok között. Jack Ryan bármi deréklegény is volt különben, bizony nem merte volna azt az éneket, táncot dudájával kísérni. Elég azoknak a vén Nick, szokta mondani. Nem szorult az arra, hogy én is pokoli bandájába álljak. Könnyen elgondolhatni, hogy a téli esték beszélgetéseinek rendes tárgya volt ez a boszorkány história. Magának Jack Ryannek egész műsorozata volt a lidércek régeiből. És sohasem jött zavarba, ha ezekről kellett beszélnie. Most az Irvine-i búcsú utolsó estején is, amikor különböző italok, ale, brandy, whisky bővében voltak, csak Ryan nem mulasztá el előrántani kedves tárgyát, a lidércek históriáit hallgatóinak nagy gyönyörűségére és egy kicsit megborzongatására is. Az estély az egyik Melrose-i major egyik tágas pajtájában volt, közel a tengerpartjaihoz. Az egybesereglettek között hatalmas kokztűz égett. Egy terjedelmes, 3 lábú vasplék tartó. Künn nehéz, viharos idő volt. Heves délnyugati szél korbácsolta a tenger hullámait, még fölöttük sűrű köd hömpölygött tova. Korom sötét éjszaka volt. Semmi fény nem hatott át a felhőzeten. Ég, föld, hullám összeolvadtak a mély sötétben. Olyan idő volt, amelyben az Irvine-i öbölben szer fölött nehezen köthetett ki hajó, ahogyan a partok felé hajtó szélben az öbölbe bejutni merészkedett egyáltalán. A kis Irvine-i kikötőnek nincs nagy forgalma, legalább nagyobb, több tonnás hajók ott alig szoktak megfordulni. A kereskedelmi hajók, a vitorlások, úgy mint a gőzösök, nálánál valamivel éjszakabbra fordulnak a partokhoz, ha a Clyde-öbölben akarnak kikötni. Ez éjjelen mégis. Egyik künkésed halász, nagy csodálkozására egy hajót vett észre, amely egyenesen a partok felé igyekezett. Ha hirtelenében napvilág támad, már nem csak csodálkozással, hanem ijedelemmel látta volna, hogy a hajó összes fölvont vitorláival szélirányában rohan a kikötőnek. Ha elhibázza az öböl bejáratát, ott az óriási parti sziklák között sehol menedéket nem találhat. És ha gondtalan hajó még tovább közeledik, hogyan fog az a partoktól elmozdulni? Az esti társaság Jack Ryannek egy ilyen utolsó csoda históriája után éppen oszlóban volt. A hallgatóság eltelve a hallott kísértetekkel, szellemekkel, olyan hangulatban volt, hogy arra való esetben babonás voltuknak megfelelően cselekedjenek. Abban a pillanatban éles sikoltások hallatszottak kívülről. Jack Ryan nyomban félbeszakította elbeszélését, és mindnyájan kisiettek a pajtából. Mélységes éjszaka volt. Szél és eső rohantak végig a partokon. Két vagy három halász a vihar ellen egy sziklába fogódzott, teletorokból kiabált. Csak Ryan és társai feléjük futottak. A kiabálás voltaképpen nem a major lakóinak szólt, hanem egy hajó legénységének, kik öntudatlan vesztők felől rohantak. Csak ugyan. Néhány kábelnyi távolságban valami sötét tömeg látszott. Lámpásai elhelyezkedéséből következtetve vitorlás hajónak kellett lennie, mert a gőzösöknél szokásos fehér fény az árbóctáján hiányzott, és csak a hajófaron volt zöld, orrán pedig világos vörös. Látni lehetett, hogy a hajó előre halad, és teljes sebességgel igyekszik a partoknak. Valami hajó van veszedelemben, kiáltott Jack Ryan. Igen, felelt az egyik halász. És ha most fordulni akarna is, az már nem sikerülhet. Jelet nekik, jeleket! Kiáltott az egyik asszony. Jeleket, de hát mivel? Felelt a halász. Ebben a zivatarban lehetetlen fáklyát égve tartani. A hirtelen szóváltás közben is egyre folyt a kiabálás. De hát ebben a zivatarban hogy is lehetett volna azt meghallani? Semmi mód nem látszott a vitorlás hajótörését megakadályozni. De hát miért is kormányoznak így? Kiáltott fel egy hajós legény. Szándékosan akarnak talán fenékre jutni, szólt a másik. A kapitány úgy látszik nem ismeri az Irvini világító torony tüzét. Úgy kell lennie, válaszolt az egyik halász, annál is inkább, mert semmi sem tévedhette meg, ha csak nem. A halász be se fejezte mondását, amikor Jack Ryan igazi ordításban tört ki. Meghallotta talán a vitorlás legénysége. Arra nézve mindegy volt, a hajót lehetetlen volt már a sötétben a fehéresen tajtékzó hullámok sodrából kitéríteni. De Jack Ryan ordítása nem is a hajónak volt számva, mint egy utolsó intésül, ahogy pillanatra az ember hihette volna. Jack Ryan ordítása ezután hátat fordított a tengernek, társai hasonlóképpen cselekedtek, és mindnyájan a partoktól befelé egy fél mérföldnyire első pontra szegezték tekintetüket. Az pedig Dundonald vára volt. Vintornyának tetején hatalmas tűzláng lobogott a szélben. A lidérc! Kiáltották nagy ijedelem közt a babonás emberek, ahányan csak voltak. Őszintén szólva, ahhoz ugyan jó adag képzelődés kellett, hogy abban a lángban valami emberformát lássanak. Tüzes zászlóként lobogott az a szélben. Néha úgy látszott, mintha a toronyról elszállni, kialudni akarna majd, pillanattal később kékes széleivel újra csak megfogolcott benne. A lidérc, a lidérc! Kiabálták a megijedt halászok és parasztok. Most aztán kiderült minden. Az a vitorlás hajó a sűrű ködben tájékozatlanul. Az Irvini világító torony tüzének nézte azokat a lángokat, amelyek a Dundonald vár tetején égtek. Azt hitte, hogy a 10 mérfölddel északabbra eső öböl bejáratánál van, és így futott a teljesen egyenes partnak, melynek is semmi menedéket nem nyújthatott. Mit lehetne tenni megmentésére, ha ugyanaz idő még elegendő volna? Talán a romok közé kellene fölmenni, és eloltani igyekezni azt a tüzet, nehogy azt máskor is összetévesszék az Irvini világító toronnyal. Kétség kívül ennek azonnal való végrehajtása segíthetne, de hát ezek közül az emberek közül ki gondolna arra? És ki gondolna, ki merne a lidérccel szembeszállani? Ha csak Jack Ryan nem, aki bátor egy legény volt, és derekas dolgok végrehajtásában minden babonassága és hiszékenysége volt a sem akadályozta. Minden késő volt. Szörnyűséges recsenés hallatszott az elemek rombolása közben, a hajó farával a vízfenéknek ütődött. Lámpásai kialudtak, a tajtékzó hullámok fehérlő vonala pillanatra megtöröttnek látszott. A hajóteste törte azt meg, amely oldalára feküdt, és a sziklazátonyok között elakadt. Ugyanebben a pillanatban nyilván csupa véletlen, a torony hosszú lángja eltűnt, mintha valami szélroham erőszakosan kiokotta volna. A tenger, az ég, a part egyszeriben minden mélységes sötétségbe borult. A lidérc! Kiáltotta még egyszer utoljára Jack Ryan, amikor ez a neki és társainak természet fölötti tünemény hirtelen elenyészett. Hanem ezután ugyanazok a babonás kótok, akiket bátortalanná tett a képzelt veszedelem, ugyanazok visszanyerték bátorságukat, amikor saját fajtájuk valóságos veszedelmét látták. A fékevesztett elemek nem riasztották őket vissza. Derekukra kötött kötelekkel a hullámok közé vetették magukat, eltelve hősiességgel csak úgy, mint babonával, és igyekeztek a hajótörökkeket megmenteni. Szerencsésen sikerült, habár közülük egyik másik, köztük a derék Jack Ryan is, ugyancsak komoly zúzódásokat szenvedett a sziklákon. De hát sikerült, és a hajó kapitányát 8 emberével egyetemben épp egészségben a partra szállították. A hajó egy norvég, Motala nevű brick volt, amely fával rakodva a Glasgow jövőbe szándékozott közlekedni. Az eset csak ugyanúgy történt. A kapitányt megtévesztette, az a Dundonaldi váron lobogó tűz, és a Clydeből helyett egyenesen a zárt partnak tartott. És a Motalából mi hamarabb, csak egyes gazdátlan hajóron csak úszkáltak. Azokat is gyorsan összetördelte a hullám a parti sziklákon.